Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Érdemes gondolkodni a tanúvédelem szabályainak módosításán, például azért, hogy senki ne féljen tanúskodni, mondta Varga Zoltán kúriai bíró. Kálló Izabella interjúja.
Gyakorlatilag a büntető eljárási törvényben az első tanúvédelmi szabály 1994-be került be, amelynek értelmében a tanú kérhette a bíróságtól, hogy személyi adatait, beleértve a nevét is, a bíróság vagy a hatóság zártan kezelje. Ez volt az első tanúvédelmi intézmény. Azóta teljes egészében kiépült a tanúvédelem intézményi rendszere, és ma már 4 fokozatú a tanúvédelem. Tehát az iratok, a személyes adatok zártan kezelésén túlmenően lehetőség van arra, hogy a tanút különösen védetté nyilvánítsák, lehetőség van arra, hogy személyi védelembe részesítsék, és végső esetben, hogyha más megoldás nincs, akkor a védelmi programba is bevonják.
Mit jelent az, hogy zártan kezelik egy tanú iratát, és ilyenkor a vádlott védője sem férhet ezekhez az iratokhoz? Tehát ezt a bírón kívül, vagy ügyészen kívül tényleg senki nem látja, nem láthatja?
Senki nem férhet hozzá, csak a hatóság tagjai, tehát a nyomozás során a rendőrség, a vádemelés alkalmával az ügyészség, amikor pedig bírósági szakaszba kerül, akkor csak a tanács elnöke nézheti meg ezeket az adatokat. Ez azt jelenti, hogyha a tanú megfelelő kioktatás után kéri az eljáró hatóságtól, tehát akár a nyomozótól, ügyésztől vagy a bírótól, hogy a személyes adatait kezeljék zártan, akkor a hatóság az irataiból, nyilván elsősorban a személy igazolványából, útlevélből vagy bármi másból állapítja meg a személyazonosságát, majd ezt egy lezárt borítékba elhelyezi, lepecsételi, és ilyen zártan kezeli a büntető ügy iratainál elkülönítetten. Tehát senki nem férhet hozzá. Abban az esetben, hogyha a nevét is zártan kezeli, akkor a tanú fog kapni valamilyen kódot, hát általában 1-es, 2-es, 3-as számjelöléssel látják el, és a továbbiakban a tanú például úgy fog szerepelni, hogy a 2-es számú tanú vagy a 3-as számú tanú, és amikor a bírósági eljárás idején a személyadatoknak a egyeztetésére kerül sor, akkor a bíróság is 2-es számú tanúként fogja beszólítani, a tárgyalás nyilvánosságán nem kerül szóba, hogy őt hogy hívják, hol lakik, meg anyja neve és egyéb személyes adatok.
Mindegy, hogy milyen ügyről van szó, bárki bármikor kérheti
azt, hogy... Teljesen mindegy, az alkotmánybíróság döntése alapján alanyi jogként jár neki, és amennyiben kéri a személyi adatainak a zártan kezelését, úgy ez nem tagadható meg.
Mit jelent az, hogyha valaki egy ügyben különösen védett tanú lesz? Ki dönthet erről, és ez mit jelent?
Különösen védetté nyilvánításnak a törvény meghatározza a feltételeit. Nagyon komoly feltétele van. Itt már jelentősége van az, hogy valamilyen kiemelkedően súlyú, jelentős tárgyi súlyú bűncselekményről legyen szó, és annak a bűncselekménynek valamilyen lényeges részletéről, nagyon lényeges körülményéről legyen szó. Tehát egy nagyon súlyos bűncselekmény esetében feltétel az is, hogy a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. További feltétel az is, hogy a terhelt vagy a védő ne ismerje még ezt a szemét, vagy ha ismeri, ne tudja róla, hogy tanúként kívánja a hatóság meghallgatni. Abban az esetben, hogy a terhelt ismeri a szemét, és tudja, hogy tanúként fogják kihallgatni, már nem lehet különösen védetté nyilvánítani. Végül itt is, mint minden tanúvédelemnél feltétel, hogy élete testi épsége súlyos fenyegetésnek vagy veszélynek legyen kitéve. Az ügyész kezdeményezi a különösen védetté nyilvánítást az úgynevezett nyomozási bírónak. Na most a nyomozási bíró még a nyomozati szakban mindenféleképpen a vádemelés előtt különösen védetté nyilvánítja a tanút, ismétlem, ha ezek a feltételek megállnak, megkezdi a kihallgatását, és a kihallgatási jegyzőkönyvről készít egy olyan másolatot, amelyből minden olyan részletet és körülményt mellőzni fog, amelyből felderíthető vagy kideríthető lenne, hogy kiről is van szó. Ezt a jegyzőkönyvi kivonatot csatolják a büntető ügy irataihoz, és ezt követően a bírósági tárgyaláson ezt a jegyzőkönyvi kivonatot fogják felolvasni és bizonyítási eszközként értékelni. A különösen védett tanú a tárgyaláson nem idézhető meg, és a tárgyaláson nem is hallgatható ki. Ez igen komoly védettséget jelent egy tanúnak, hangsúlyozom, hogy kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmények esetében. Senki nem tudja róla, hogy ő tanúvallomást tett. Senki nem tudja róla, hogy ő korábban, akár hónapokkal korábban tett egy vallomást a nyomozási bíró előtt.
Az sem derül ki, hogy amikor van egy ítélethirdetés, hogy egy adott ügyben csak annyit mond egy bíró, hogy volt különösen védett tanú, ez sem mondhatja.
Az kiderül, persze, hát azt tudjuk, hogy ne, hát ott van, sőt, az ügyész, amennyiben a nyomozati iratokhoz csatolja ezt a jegyzőkönyvi kivonatot, vagy a bíróság, amikor a vádiratot kézbesíti a terheltnek és a védőnek, akkor külön fölhívja a figyelmet arra, hogy az ügyben különösen védett tanú vallomásával kívánja az ügyész a vádat bizonyítani. Erről tudnak, de hogy ki a különösen védett tanú, arról nem. Még arra is lehetősége van, és ez nagyon fontos, a fegyveregyenlőség szabályára figyelemmel, hogy a terhelt és a védő kérdéseket intézhetnek a különösen védett tanúhoz, természetesen nem személyesen, hanem írásban, és ebben az esetben a bíróság ezeket a kérdéseket megküldi a nyomozási bírónak, majd a nyomozási bíró ismételten meghallgathatja ezekre a kérdésekre a különösen védett tanút, majd ezt a jegyzőkönyvet is természetesen kivonatolva ismét visszaküldi a bíróságnak, és a bíróság ezt a jegyzőkönyvi kivonatot is föl fogja olvasni a tárgyaláson.
Lehet azt tudni, hogy az elmúlt években hányszor alkalmazták ezt a különösen védett tanú programot, vagy hányszor találkoztak ezzel az esettel?
Hát ezt nem lehet megmondani, mert nem készítenek erről statisztikát. De abban az esetben, hogyha erre van mód és lehetőség, akkor alkalmazzák a különösen védettséget nem túl nagy számba, azért, mert nagyon szigorú feltételekhez van kötve a különösen védetté nyilvánítás.
Ki vehet részt ebben az úgynevezett védelmi programban, vagy mikor vehet részt ebben a védelmi programban?
A tanúvédelmi programra tulajdonképpen 2001-ben született egy külön törvény. 2001-ig nem volt nálunk ilyen, hogy tanúvédelmi program. A tanúvédelmi programban részt vehet a terhelt, sértett a tanú, és abban az esetben, hogyha bárki másnak az élete, testi épsége veszélyben lenne, akkor ebben a külön jogszabályban meghatározott személyek vehetnek részt. Ebben nem csak a tanú vehet részt, hanem adott esetben részt vehet más is. Ez ugyanolyan, mint a személyi védelem. A személyi védelemben is részesülhet például a terhelt, a védő, a sértett, de a hatóság képviselője, a maga a bíró, az ügyész esetleg, és ez viszont nem jelent anonimitást olyan értelemben, hogy ezeknek a személyeknek személyesen kell jelen lenni a tárgyaláson. De ha valakit a védelmi programban felvesznek, akkor különböző módozatai vannak, hogy hogyan tudják titokban tartani a személyét, tehát adott esetben névcsere, vagy a népesség nyilvántartási adatokból való törlése, elköltöztetés, tehát ez egy bonyolultabb folyamat, és ezért ezt egy külön törvény szabályozza.
Volt már erre példa, hogy ezt alkalmazták a bíróságok valamelyik büntetőügyben?
Én úgy tudom, hogy természetesen volt rá, de mivel ez szigorúan minősített adatnak tekintendő, illetve államtitkot képezett, ezért ebbe betekintése még a hatóságoknak sincs. Azt kell mondani, hogy a leggyakoribb a személyi adatoknak az ártan kezelése, mert ez is egyfajta védettséget ad.
Egyébként ön hogyan látja, hogy a tanúvédelmet szolgáló eljárási szabályok mennyire jók, mennyire megfelelőek, szükség van-e esetleg itt bármiféle módosításra?
Örülök ennek a kérdésnek, mert az én véleményem az tulajdonképpen óriási fejlődésnek számít az, hogy a büntető eljárási törvény megteremtette a tanúvédelem intézményrendszerét. Az eltelt évek tapasztalatát, gyakorlatát figyelembe véve további módosításokra, pontosításokra, továbbfejlesztésre lenne szükség, hogy még nagyobb és még szélesebb körbe lehessen ezt gyakorolni, ugyanis a tanúnak szüksége van arra, hogy biztonságba érezze magát. Mert ha nem garantáljuk a biztonságát, akkor bezárkózik, nem fog megnyilvánulni egy ügyben, nem fog a nyomozóhatóság tanút keresni, ugye hányszor halljuk a hírekben, hogy szemtanúkat keres a rendőrség, de nem fog jelentkezni, mert nem érzi magát biztonságba. Mindenféleképpen gondolkodni kell, hogy ezt miként és hogyan lehet továbbfejleszteni, de ezen túlmenően még ezt hozzá kell azért tennem, hogy a bíróságoknak van arra lehetősége, hogyha a tanút nem is lehet védelemben részesíteni, mert egyik lehetőség sem áll fenn, vagy a feltételek nincsenek meg, akkor bizonyos tanúkíméleti eljárásokat alkalmazhat. Ilyen például, hogyha a sértett, akit tanúként hallgatnak meg, fél a terheltől, nem akar vele találkozni, akkor a bíróságnak lehetősége van arra, hogy ezt a tanút a terhelt távollétében fogja meghallgatni, és úgy jön el a tárgyalásra, és úgy megy el a bíróság épületéből, hogy adott esetben a terhelttel nem is találkozott. Lehetőség van arra is, hogy kérheti, hogy írásban tegyen vallomást, ebben az esetben sem fogja a bíróság, ha egyéb feltételek fennállnak, megidézni, hanem az írásban tett tanúvallomását fogja a tárgyaláson felolvasni. Mellőzheti a bíróság a szembesítést, a felismerésre bemutatást, és egyéb más olyan pszichésen megterhelő eljárási cselekményeket, ami a tanúnak, illetve a sértetnek ártana.
Önnek egyébként, mint kúriai bírónak van arra lehetősége, hogy javaslatokat tegyen a módosításra?
Kúriai bíróként nem igazán tehetek ilyen javaslatokat, hiszen a jogalkotásnak megvan a maga menete, de írhatok róla cikkeket, tanulmányokat, elmondhatom különböző szakmai konferenciákon az elképzeléseimet, amire már volt példa, és az ott jelenlévő kodifikátorok arra esetleg, ha odafigyelnek, javaslatot tesznek, módosítják, és erre van lehetősége az embernek. De maga olyan, hogy konkrét normaszöveggel javaslatot tenni, arra nekem nincs lehetőségem.
És egyébként...
De nyilvánvaló, hogy a bíráknak nagyobb rálátása van, hiszen a bírák előtt mutatkozik meg a tanúvédelmi intézménynek a hatása, az érvényesülése, és hogyha ilyenre sor kerül, akkor biztos, hogy a bíráknak, és nem is inkább a kúriai, hanem a törvényszéki és a járásbíróságoknak a bíráit meg fogják kérdezni, hogy mi a tapasztalat, mi a véleményük, és hogy milyen irányba lehetne ezt továbbfejleszteni. Például a különösen védett tanúnál elmondtam most legutóbb 7-én, hogy nagyon szigorúak ezek a szabályok, és ezeken mindenféleképpen enyhíteni kellene, egyrészt, másrészt pedig módosítani, hiszen ma már nem biztos, hogy ellenérdekű felek lennének a védők vagy a terheltek a tanúval, lehet, hogy azonos érdekeltségi oldalon is állhatnak. Ilyen körülmények között én az érzésem, hogy ez előbb-utóbb ez is módosulni fog, és szélesebb körben lehet majd érvényesíteni a tanúvédelmi programot.
Varga Zoltán kúriai bírót hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.